Jasztrabék pusztulása. Éppen ott kint ült az ambituson nemzetes Gerge István uram, s természetesen pipázik. Mert amikor nem pipázik, örökké káromkodik, de minthogy mindig pipázik, tehát istenfélő, kegyes ember. Különben pedig a nemzetes úrnak valóságos mesterségéhez tartozó eszköz a káromkodás, miután Gerge István uram már 25 esztendő óta a vármegye csendbiztosa. Mégpedig olyan csendbiztos, kinek nem csak hetet hét vármegyére szól a híre, hanem kihat a külső országokba is. Van ám ott ész bőven, ha nem néz is ki belőle. Apró, szürke szemű, rövidre nyírott hajú öregember, szakállát, bajszát is borotvája, s lefelé álló orrával, s hegyesedő állával madárhoz vala hasonlatos az ő ábrázata. De az igénytelen külső dacára is igazi oroszlán ő, győzhetetlen, bátor és szívós. Réme a rablóknak, kevésége a tekintetes vármegyének, melyre ő miatta még a fölséges császár is rászorult egy ízben. Valami nagyon fontos és tekervényes bűnügy volt az, mely iránt maga a császár is igen érdeklődött vala, s melyet a bécsi rendőrség hónapokig nem bírt kinyomozni, úgyhogy az emiatt haragra lobbant uralkodó, Revicki Ádám uram őnagysága tanácsára Gerge István ő kegyelmét hozatta föl a fényes birodalmi székvárosba. A bécsi rendőrfőnök alattomban gúnyosan nevetett a markába. No, hiszen ez fogja majd kikutatni az ökörraffét, aki mozdulni sem bír majd ezekben a cikcakkos utcákban. Jó szerencse, ha az utcáról haza tud találni a vendéglői szállására. Milyen gondolat az ő felségétől egy ügyetlen táblabírót szalasztani bele a szaglálásba ott, ahol a mi orrunk sem érzett meg semmit? A rendőrfőnök, hogy tökéletes legyen a magyar csendbiztos fölsülése, megengedte magának azt a lyukszot is, felöltöztetett két közönséges rendőr csirkefogónak, s lelkükre kötötte, hogy lopják el a nemzetes uram klepszidra óráját a zsebéből. Hadd emlegesse meg Bécset holtig! De bizony, mikor enemű rendeleteit osztogatná a derék úr, egyszerre csak betoppan Gerge uram e szavakkal. Megvannak az ökrök, kolléga! Ne borondozzon az úr! Hogy jött rá? Az az én titkom. Ugyanazon 1000 darab ökör volt ez, melyet Szatmár megye ajándékozott természetben a francia hadjárat viseléséhez, első Ferencnek, amelyekkel nagyon furcsa história történt a haláluk után. Ugyanis mind az 1000-nek csak 500 mázsa húsa lett az élelmezési konzorcium kezei közt, s csak 190 darab bőre. Kitűnt tehát, hogy egyik másik állat nem volt több 50 fontosnál, s hogy 810 jámbor ökör bőr nélkül taposta hajdan e földi élet sarát. A császár dühös lett, rendőrfőnököt vizsgálóbírót mozgásba hoz, szigorú parancsa, de hasztalan. A katona élelmező konzorciumoknak már akkor is majd annyi eszük volt, mint most, olyan sötétséggel vették körül magukat, hogy abba ugyan ember legyen, aki behasson. Gerge az az ember volt, megérkezése után 24 óra alatt kisütötte, mi okozá az 1000 történeti nevezetességű tulok oly nagy mértékű fogyatékozását. Kár, hogy nem tartozik ide ennek a története. Az 1000 ökörről még csak annyit, hogy nem csak a történelem örökítette meg őket, nem csak a pitaval beszél felőlük, de még a költészet is visszatér rájuk. Midőn az uralkodó ezen kázus után nem sokára új főispánt nevezett ki Szatmár megyébe, a tekintetes megyei karok és rendek közt az az elmés Carmen kezdett cirkulálni. 1000 ökröt küldött Szatmár a császárnak, de a császár ezért csak egyet Szatmárnak. Különben nem is ökrökről van itt szó, még kevésbé ő méltóságáról, a Szatmár megyei főispánról, vagy az ottani tekintetes karok és rendekről, hanem csupán a Gerge uram néhány virtus cselekedetének elsorolásáról. Számos bravúr vallatása forog közszájon otthonról is, melyek közül nem utolsó, 3 megátalkodott csavargó állapotának elmés kifürkészése. A főbíró semmire sem tudott menni velük. Úgy álltott előtte mind a 3, mint egy-egy szöveg, némán, megrögzötten, készek, hogy inkább szíjat hasítsanak hátukból, mint sem egy hangot valljon valamelyik. A főszolgabíró elunta a bajlódást 3 napon keresztül, elküldte hát őket a csendbiztos úrhoz, hadd legyen egy kis mulatsága annak is. Gerge István uram éppen a nagy tanácsteremben diskurálgatott az ülnökökkel, mikor a hajdú jelenté, hogy itt van a három néma, kiknek már akkor híre járt a városban, s kikről kalandosabbnál kalandosabb mesék keringtek. Hallgatásuk a regényesség színeivel foltozta meg rondjaikat, széltében találgatták, kik lehetnek. Nem a híres Zöld Marcie az egyik, vagy hogy Szellő Miska, az Alföld banditája, ha hogy nem maga a dánus királyfi kíséretével, ki árruhában jött ide a majornoki kisasszonyok kiismerésére, amint az a népmesékben szokás. Hozd be őket, parancsolá a hajdunak. A három marcóna képű fiú előállott. Mi a neved? Kérdi az egyiktől. Ki vagy? Semmi felelet. Érzéketlen, kifejezés nélküli arccal bámult vissza a legény a tekintetes úrra, mintha nem csak néma lenne, de siket is. Hát ti ketten kik vagytok? Azok sem feleltek. Gerge uram megvakarta az ajka alatt deresedő fiók szakált, s nyájasan mondá. Nem tesz semmit, édes fiaim, majd csak megösmerkedünk lassankint. Azután a hajdú felé fordult. Szólítson kendelő három pandúrt! Nyomban előállt mind a három. Ti pedig, édes fiaim, ha már nem akarjátok megmondani, kik vagytok, én bizony nem erőltetlek, szólt az ismeretlen csavargókhoz, hanem oda fogtok állni a terem egy-egy szögletébe, a fal felé fordulva, s mindenik mellé töltött fegyverrel a pandúr, azon utasítással, hogy ha moccanni mertek addig, míg én nem szólok, lőjön agyon. Jó lesz-e, édes fiam? És hangja olvadó volt a nyájasságtól. Azután csak ugyan odaállította fogjait, karonfogván két megyei urat, elkezdett gondtalanul föl s alá sétálni. S mikor egész tűzzel demonstrálgatá a napóleoni hadjáratok szükségét a korhat Európában, úgyhogy minden egyébről elfeledkezni látszék, ami még a világon van, egyszerre kiszakítá magát a két sétáló úr karjaiból, s hatalmas hangon kiáltá a terem közepén. Halbrechts! Az ismeretes vezényszóra a három csavargó közül kettő gépiesen megfordult. Aha! Most már ösmerjük egymást. Kentek reguláris katonák. Milyen regementből való kentek? Most már nem volt mit tagadni. A fiúk bevallották az egész esetet. Megunták a komisz katonakenyeret, s úgy mentek el az ezredtől, hogy a kapitány úrnak elfelejtették bejelenteni. A főbíró úr nagyon csodálkozott, midőn alig fél óra múlva íme mind a három fogját visszaküldi Gerge uram kivallatva, kettőt ezredéhez leendő kísértetés céljára való tekintettel, a fölvett jegyzőkönyv hivatalos stílusa, a harmadikat pedig azért, hogy a szentencia kimondásáig küldje be abba a fényes épületbe, melyről varjú, holló hirdeti károgva, hogy ebben a nemes vármegyében ez a legtágasabb, ez a legszükségesebb épület. Tömve volt az gazemberekkel. Két évtizeden keresztül ugyancsak derekasan benépesíté Gerge uram. Hivataloskodása első évében egészen meg volt ingatva a közbiztonság. Nem csak a búrján módra fölszaporodott benszülött rablók és betyárok garázdálkodtak, hanem még a szomszéd megyék szegény legényei is ide jártak olcsó kalandokra. Ilyen viszonyok között nem a régi praxishoz nyúlt az új pandúrhadnagy, mely már kezdett teljesen hasznavehetetlennek bizonyulni, érezte, hogy valami újat kell kigondolnia. A régi praxis ugyanis az volt, hogy a csendbiztos embere úgy tett, mintha a rablókkal és tolvajokkal cimborálna, velük járt, velük főzte ki a terveket, velük lopott, de azért mindent elmondott a komisszáriusnak. Ha ugyan elmondott, mert e rendszer mellett ritkán került valaki hurokra. Gerge egyet fordított az ősi szokáson. Nem saját emberét küldte közéjük, hanem az ő emberüket fogadta magához. Ez pedig nem volt senki más, mint a híres birkózó Szlimák Matyej, a félelmetes Jasztrap Tóth rablóbandájából, mely mint a legrégibb cég nagy renoméval bírt úgy a rablók, a közönség, mint a tekintetes vármegye előtt. Gerge így szólt a kézre kerített Szlimák Matyejhoz. Kár az ilyen deréklegénynek ott kint égni el a napon, ahol senki se látja, az erdőben, ahol senki sem bámulja meg. Te bátor ember vagy, fiam. Matyko, az Isten is katonának teremtett, ott von a te helyed. Olyan ember vagy te, édes szolgám, Matyko, hogy míg így a nemes vármegye a sarkadban, ott még a király is kalapot emelne előtted. Nagyot dobbant a Matyej szíve ettől a néhány szótól, s mélyen felsóhajtott. Az volna nekem jó, komiszárus uram. Ott mérik még csak Marokszámra dicsőséget. Hallotta-e Kinizsi pár esetét valaha? Mint Molnár legény ment a hadsereghez, s paraszt hajszál híja, hogy nem mint király végezte. Matyej lihegett a kéjtől, lelkét édesen csiklandozta ez a szőrmentes beszéd. Az csak a gyönyörű élet, fiam, Matyko, vitte tovább a Matyej képzeletét Gerge uram, ahogy a népmeséitek beszélik, zsírt ennél ott folyvást száraz kenyér helyett, s olvasztott vajat innál rá szomjúságodban. Aztán, mikor lefeküdnél aludni, 9 közönséges baka kergetné rólad a legyeket. Szerezzem be oda, komiszárus uram, hörgészli Mák Matyej folytott hangon. Nem olyan könnyen megy ám az édes gyermekem, Matyko. Látod, most még először elítélnek, azután lecsuknak vagy 10 esztendőre. 10 év múlva, ha élünk, majd beszélünk erről, csak hogy mi lesz ezte már akkor, saját magadnak árnyéka. Szlimák nagyon elszomorodott, szórakozottan tologatva lefelé, fölfelé a réscsatos, másfél arasznyi széles szíjat. Aztán nem lehetne ezen segíteni valahogy? Bizony bajos lenne, mert igaz, hogy úgy szeretlek, Matyej fiam, magam sem tudom miért, mintha édes testvérem lennél. Mindazonáltal az írnokom már beterjesztette a jelentést a vármegyéhez, hogy el vagy fogva. Ez már hiba, nagy hiba, dünnyögé Matyej, s borsónyi izzadság cseppek verődtek ki a homlokára. Gerge úgy tett egy darabig, mint aki gondolkozik, majd hirtelen a Matyej vállára ütött, mintha egyszerre határozta volna el. Te nem vagy aljas ember, Matyej, mondám ohón, és mégis ünnepélyesen. Matyej behunyt a szemeit, s egyet bólintott, nagy, idomtalan fejével, hogy ő nem aljas. Te nem fogsz engem megcsalni. A rabló kezét nyújtotta Gergének, azt a kezet, melyel éppen tegnap nyúzta meg a lesti zsidótól lopott tehenet. Itt a becsületes parolám. Tudtam, hogy ember vagy a talpadon. Azért határoztam el, hogy úrrá teszlek, hogy megtisztítlak a bűnöktől, s amiként én veled kezet fogtam, azonképp fog veled kezet a tekintetes vármegye is. Hanem hát kézfogás nem lehet anélkül, neked is oda kell nyújtanod a vármegyének a magadét. Hadd hallom, mondá Szlimák sötéten. El fogod beszélni minden esetedet, rávezetsz a társai tartózkodási helyére, hogy azokból is faraghassak valamit. Elmondod, mit loptatok, hová tettétek, stb. Visszamégy újra a Jasztrab bandájához, olyan jó cimborájuk leszel, mint eddig. Loptok, garázdálkodtok, s te azt aztán szombat esténként, amikor mindig hozzám jössz vacsorára, szögrül végrül elbeszéled. Hát aztán, sürgeti Szlimák, nagy kidüllett szemeivel mereven nézve Gergére. Egy évig szolgálod ilyen minőségben a vármegyét. Egy év múlva letelik az utolsó szombat, s akkor én fölterjesztem hasznos szolgálataidat a vicispánnak, s az fölment minden üldözéstől. Hát aztán? Vagy magam viszlek ekkora regementhez, vagy pedig te viszel tőlem olyan ajánló írást a tűződben, hogy nyomban megtesznek káplárnak. A Matyej szeme fölcsillogott, s kérges tenyerét gyorsan belecsapta másodszor is a Gerge markába. Áll a dolog, komiszárus uram, ebb, aki megbánja. Úgy is lett. Matyej nem szegte meg, amit ígért. Hűségesen referált a Pandúr hadnagy úrnak mindenről, minél fogva a szegény Jasztrab bandája nagyon megfogyatkozott egy fél esztendő alatt. Egyenként fogták el főembereit, kiket Gerge uram könnyűszerrel kivallatott, mert nagy zavarba hozta őket a mindentudóságával. Nos, fiam, mit loptál? Szokta a csendbiztos úr kérdezni egy-egy kézre került fickótól. Semmit, tekintetes uram, görbüljön meg az ujjam, ha nem kénytelenségből voltam Jasztrabéknál. Én nem tartozom hozzájuk. Engem el nem bolondítasz, kedves fiam, mert én mindent tudok, s ha kérdezlek, azért teszem csupán, hogy lássam, mennyire szánod, s milyen töredelmességgel ismered be hibádat. Felesleges dolog titkolnod. Hát nem te loptad el gyertyaszentelőkor a tiszteletes uram malacait? A hlinai akolból is te vitted el tavaly húsvét vasárnapján a 8 gyerkét. Ott nyúztad meg őket a fekete majorban, a nagy akácfa alatt, a madzag istó késével, aztán ott sütöttétek meg őket a vrecjar bacsa bográcsában. A bőrüket elraktátok a szurdoki molnár padlására. Mai napig is ott van mind a nyolcé. Mondjak-e még többet? Nem, nem, sziszegé ilyenkor megsemmisülve a vallatot. Minden tud, minden úgy történt. Híre menvén a tót nép közt a minden tudó csendbiztosnak iszonyú rémület szállta meg a tolvajokat, rablókat és gazembereket. Az a babona terjedt el, hogy Gerge uram megkente szemeit a Szent György napja előtt talált százesztendős gyík májával, azokkal az emberi testen keresztül belát a szívekbe, s ott elolvassa a láthatatlan betűket, melyekkel a cselekedetek vannak felírva. Nem egyszer történt, hogy puszta gyanúból, holmi lúdlopási kalandokért idézett magához valakit, s az egyszerre csak kezdte kivallogatni, hogy hát, ha már egyszer ide került a tekintetes úr színe elé, úgyis mi tűrés tagadás, a tekintetes úr úgyis tudja, ő ölte meg a zeherei postást is. Gerge ügyes rendszere rövid idő alatt megtisztítá az egész felvidéket a rablóktól, csupán magát a vezért, Jasztrabot nem lehetett elfogni. Csel, Ármány nem bírta megejteni, mert ő legalábbis még egyszer olyan ravasz volt, mint a vármegye. Ott garázdálkodott az erdőkben a hegyek közt, és nem lehetett onnan lecsalni semmi módon. Ott pedig ő volt az úr, száz üldöző pandúr láttára még csak a szemöldöke sem rándult meg. A regényes felföld volt a patrónusa, s megvédelmezte előlük, barlangok nyílása, sziklák repedése elfötte Jasztrabot üldözői elől. Elmondhatnám, milyen megfeszített és mégis hiú erőlködések történtek kézre kerítésére, ha szót akarnék szaporítani, így azonban csupán arra szorítkozom, hogy Gerge lázas dűbe jött mindannyiszor, ha egy-egy elfogatási kísérlet nem sikerült, mert azt tartotta, míg a híres rabló szabadon van, ha csak egymaga is, addig nincs helyreállítva a közbiztonság. Egyszer midőn összes pandúrjait küldé ki a lazokba, Jasztrab elfogatására, s azok üres kézzel tértek meg, azt állítva, hogy maga az eleven ördög sem bír vele, elsápadt haragjában. Egy ütett taplót sem érnek kentek. Takarodjanak a szemem elől, magamnak kell elmennem. S ezzel nyakába kanyarítva az ócska ősi flintát, melyel a hajdani gergék nyulakra vadáztak valaha, de melytől a hajdani nyulaknak, akik csak előtte álltak, sokkal kevésbé kellett félniük, mind a hajdani gergéknek, akik elfogták, elsütötték, elindult egyes-egyedül Jasztrab borzalmas birodalmába, a lopata rengetegbe. Az erdőnek volt egy messzelátó pontja. Gerge jól tudta Matyej elbeszéléséből, hogy itt tartózkodik leginkább Jasztrab György, mert már a hivatala is úgy kívánja, hogy ilyen pontról nézegesse az utasokat, keletre lelátva egész a Motuszvölgyig, északra a Klokovai keresztútig, s e nagy területen mindazt észrevéve, amit a jó szerencse zsákmányul eléje tologat. Jasztrabot csak ugyan ott látta messziről a kimagasló helyen puskájára támaszkodni, mozdulatlanul, akár egy kőszobor. Ő is észrevette, hogy a vármegye kopóinak ura jön, tudta, hogy ez nem hiába jön ide. Eltűnhetett volna ugyan előle igen könnyen, de a rablónak tetszett az, hogy Gerge egyedül jön, mikor jöhetne 50 pandúrral is. Úgy érezte, valami tisztelet kifejezése ez az ő személye iránt. A híres Jasztrab Györggyel a híres Gerge akar kikötni. Igen, jól van. Jasztrab György nem fog kitérni a becsületes egyenlő tusa elől, hanem bevárja nyugodtan, ami következni fog. Add meg magad, kiáltja Gerge már messziről. Érted jöttem, fiam. Magam jöttem, érted, mert nem tartalak holmi kapcabetyárnak, akit ha elfognak, jó, ha el nem fognak, akkor is jó. Aztán egy ilyen legény nem is adja ám meg magát a közönséges komiszpandúrnak. Ismerlek, édes fiam, kevés ember vagy. Sokat adsz a becsületedre, azért jöttem magam. Gyere, no, ne bolondozz, Gyurka! Úgy megbecsüllek otthon, hogy anyád ölében sem volt olyan dolgod, mint a kezem alatt lesz. A rabló csak a fejét rázta, s röviden felelt vissza. Ösmerlek, ördöngős csendbiztos, és nem hiszek neked. Ne jöjj közelebb, mert rád lövök. Gerge azonban csak azért is közelebb ment. Már alig 20 lépés választotta el őket egymástól. Jasztrab megfenyegette izmos ökleivel, azután fölemelte puskáját, célzott, s mind a két csövet elsütötte. A kis emberke, a híres csendbiztos rendületlenül fogadta a golyókat, melyek közvetlenül füle mellett süvítettek el, nem hagyta el bámulatos lélek jelenléte egy másodpercig sem. Ennek köszönhette diadalát. A lövés csattanásának pillanatában két ólomgolyót vett ki zsebéből hirtelen, s midőn a füst eloszlott, a rabló oda tekintett, hol Gergének holtan elterülve kellett volna feküdnie, ott látta azt a leáldozó nap fénysugaraitól övezve, büszkén állani, mint egy gladiátort, ki fölemelt kezében a két testébe küldött golyót mutatja. Ne kínlódj azzal a lövöldözéssel, Jasztrab fiam, kiáltja rá bátor csengő hangon. Kár fogyasztani a puskaport, nem fog engem a golyó, édes gyurkám. Most is megfogtam mind a kettőt, itt van né, azon módon. A mogorva rabló rémült tekintetet vetett a folyton közeledőre, aztán nagy elkeseredve, földhöz vágván széles tótkalapját, folytott tompa hangon hörgé. Látom, hogy ördög vagy. Gyere hát, egyél meg, megadom magam. S Gerge uram kézen fogva vezette haza a Szilaj rablót, kivel három vármegye nem tudott boldogulni. Útközben megkínálta a dohányzacskójából, kicsi holt neki, aztán, mintha örök idők óta kenyeres pajtások lettek volna, szelíd szavaival kivallatta, mint egy gyermeket. De csak furfangos, nagyeszű ember vagy te, gyurka. Ugye te törted fel a Motosicki pincét? Bizony Isten, nem volt bezárva. Tudom, fiam, hanem a bodonyi granáriumba is a te kezed járt. Körömnyi hasznát sem láttam, zsizsikes a búza, a zsidó nem akarta elvenni, csak a fuvardíjba. De még erre is, hogy ráálljon, meg kellett vernem előbb. Mind jó volna az édes fiam, csak azt az egyet, ha nem teszed, hogy agyonverted a nagyatyádat. Kinek mi köze hozzá, pattant föl Jasztrab méltatlankodva, hiszen az én tulajdon öregapám volt. Igaz, fiam, tökéletesen igazad van, csak hogy tudod, a vármegye szörnyen bolondul veszi a dolgot.